Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy megtiszteltek azzal, hogy eljöttek meghallgatni ezt az előadást. Minek a címe Mesterek és az út. Amikor őszintén megmondom, amikor belekezdtem az előadás előkészületeibe, azt gondoltam, hogy ez egy borzasztóan egyszerű témakör lesz. Rengeteg irodalommal, fantasztikus forrásanyagokkal, és nagyon gyorsan elkészíthető előadást fogok tudni készíteni. Ez nem így történt, előre leszögezném. Érdekességként, ugye a rendszerváltás után minden vallási államnak megszállt a Magyarországot, és ennek köszönhetően az első dolog, amivel szembesültem, amikor a mesterek szót vallási kontextusba beírtam a Google keresőbe, körülbelül 30 millió találatot kaptam. Az első 10 oldalon önjelölt mesterekkel találkoztam minden szinten. Főleg keleti államok, jóga mesterek, ezerféle jóga, tulajdonképpen mindenki mester. Na, én róluk egyáltalán nem szeretnék beszélni. Amiről én beszélni szeretnék most, az a teozófia által elfogadott mesterek, és az az út, az a gondolatiság, amivel a mesterek felfigyelhetnek ránk, eljuthatunk egy olyan szintre, egy olyan belső úton, hogy a mesterek közelébe kerülhessünk, ők felfigyeljenek ránk. Amit még előre el szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy a mestereket nem úgy kell elképzelni, mint az isteneket. Ők bennük ugyanaz van meg, ami bennünk, csak jóval előrébb járnak azon az úton, illetve az emberi fejlődés szakaszain már túljutottak. De tulajdonképpen hosszú, tehát a jó hír, hogy mi is eljutottunk erre a szintre, a rossz hír, hogy rengeteg munkával, nagyon sok befelé fordulással, mérhetetlen mennyiségű meghasonlással, és nagyon sok mindent ki kell javítanunk saját magunkban ahhoz, hogy egyáltalán erre az útra rátépítjük. Néha fel fogok olvasni a szlájdokról, és utána megpróbálom egy kicsit jobban kibontani azt a gondolatot, amit itt megpróbálok közölni. Kik ők és hogyan ismerhetjük fel őket? Ugye, alapvetően azzal szeretném kezdeni, hogy a régi történelmi korokban azokat az embereket, hadvezérek voltak, valamilyen erős befolyással voltak az adott társadalmi rétegekre, az adott korokra, ezeket a neveket, ezek a társadalmi osztályok, ezek a népek megjegyezték, és bálványozták is gyakran. Hadvezérek, főpapok, gondoljunk csak a fáraókra, önjelölt mesterekre, és mégis a nevük fennmaradt egy bizonyos szinten. Ezek a mesterek viszont a későbbiekben már csak a könyvek lapjaival lehetünk fel, a kollektív tudatban igazából nincsenek jelen. Hozzájuk eljutni ilyen módon már borzasztó nehéz lenne. A valós mesterek munkájukban, szellemiségükben, végtelen szeretetükben nyilvánulnak meg, és ezáltal példát mutatnak. És így korszakokon át, korokon át megmarad a tudásuk, szinte szájhagyományokban is. Gondoljunk csak arra, hogy például a Buddha beszédeit nem írták le nagyon-nagyon hosszú időn keresztül, a Buddha szerzetesei szájhagyományokán tudták ezt továbbadni egymásnak. Most talán azt gondolom, hogy majdnem mindenki a teozófiával valamilyen szinten már kapcsolatban van, tehát teljesen új tagok az embereket, nem igazán látok most itt a hallgatóság között, úgyhogy tudhatjuk, hogy a buddhizmus, mint olyat, okot ezredes segítségével élesztették tulajdonképpen újra, mivel a szájhagyomány útján ez valamilyen szinten úgymond kiment a köztudatból, illetve teljesen által és a félavad a buddhizmus, így került vissza a köztudatba, a teozófiai segítségével. Mesterek, talán itt ugye azt hiszem, de nagyon sok még, amit megemlítenék, bocsánat, egy picit csapongok itt az elején, amit megemlítenék, a felhasznált irodalom kiktől sikerült olyan gondolatokat merítenem, amiből az előadást elkészítettem. Annie Besant, a Mesterek című munkája és tanulmánya mind a teozófiai társadalom honlapján megtalálható, illetve Hitlernek a Mesterek és az Ösvény című könyve, ami egy fantasztikus, kiváló munka, véleményem szerint meg is vásárolható. Itt most mit kell van? Letölthető irodalom. Mindenkinek ajánlom, mert elképesztő részletességgel ír Mesterekről, az útról is, de csak érdekességképpen említem meg, hogy még Mester lakhelyének az alaprajzát is közli a könyvébe, ami számomra egy teljesen megdöbbentő élmény volt. Ami nagyon fontos ebben a könyvben, úgyhogy ez egy nagyon fontos könyv, talán az első és legfontosabb könyv, amit bárki, aki a teozófia irányába mozdul, ezt azonnal el kell olvasni, és ezt mindenképpen ajánlom mindenkinek. Ami nagyon fontos, általában még Mesterek címszó alatt régmúlt letűnt korok embereiről gondolkodunk, illetve mestereiről gondolkodunk. A teozófia hiszi, és nem csak hiszi, hanem tudja is, hogy a Mesterek napjainkban is élnek, figyelnek ránk, megpróbálnak segíteni nekünk, megpróbálnak tudásunkban és az utunkban igazítást nyújtani, úgyhogy létező dolgokról beszélünk, nem pedig történelmi elmúlt dolgokról, elmúlt eseményekről. Ami még szintén borzasztóan fontos, amikor Mesterekről beszélünk, hogy ők tulajdonképpen idősebb testvérek. Ők végig járták azt az utat, amit mi talán még el sem indultunk. Különböző beavatások folyamán jutottak el egy olyan magas szellemi és szellemi szintre, ahonnan már ezeken a szövevényes mátrixon átlátva képesek meglátni és segíteni azokat a fejlődő vágyókat, akik felénk fordulnak. Számomra egy borzasztó érdekes dolog volt az adeptusok testvérisége. De a Mesterekről beszélünk, rengeteg tévhit van ezzel kapcsolatban. Tipikusan megtalálható az interneten, rengeteg irodalomban megtalálható az adeptusok és az adeptusok testvériségéről. Azt mondja, hogy rejtett helyen együtt élő szerzetes közösség. Nem tudom, hogy ezt honnan vették. Többek között Vaisnava gondolkodású önjelölt mesterek is a csoportba tartoznak. Szó sincs ilyesmiről. Angyalok. Egy erőteljes keresztény, illetve keresztény ráhatást érzek. Nem angyalokról van szó, mesterekről van szó. Ez nem fai. Mindannyian hinduk. Ez ugye azt jelenteni, hogy mindenki keleti vallású. Ugye Magyarországon és egész közép Kelet-Európában egy érdekes téveszme, hogy a hindu az egy vallás. Nem, a hindu nem egy vallás, a hindu egy gyűjtőnév. A keleti vallások egyfajta gyűjtőneve, méghozzá a keleti politeista vallások gyűjtőneve. Tehát aki Vaisnava vagy Saivata valláshoz, mint hindu. Tehát ez a mondat annyit jelentene, hogy minden mester keleti vallás, illetve keleti kultúrkörből érkezett. Nagyon kíváncsi lennék, hogy mit szólna ehhez Jézus mester például. A Himalájában van a székhelyük. Elképzelhető, hogy van olyan mester, akinek a Himalájában van a székhelye, de ez megint csak egy erőteljes tudás. És nem tanítanak, csak megfigyelnek. Hát ennek sok értelme nem lenne. Tehát olyan mesterek, akik csak azért öltenek újra fizikai testet, hogy visszajöjjenek megfigyelni, amit egyébként mindenféle fizikai testnek is megtehetnek, ennek igazából értelme nem lenne. Ami ezzel szemben a valóság, hogy igen, van egy ilyen nagy testvériség, és ennek a nagy testvériségnek a tagjai folyamatosan érintkezésben vannak egymással. Például ugye jövő szombaton, hogy fél volt tudom, és 25-én lesz az Észák ünnep, amikor a nagy fehér testvériség bizony találkozik. Találkozások magasabb világokban történik, és nem élnek szükségszerűen együtt. Ugye ezzel csak reflektálok az előbbi tévedése, ez a valóság tartalma. És munkájuk egy részeképpen a nagy testvérek közül egyesek, akiket a bölcsesség mestereinek nevezünk, készek arra,
hogy új tanítványokat elfogadjanak és oktassanak.
Tehát bárki, aki eljut egy bizonyos szellemi szintre, eljuthat a mester közelében, és van rá lehetőség, hogy ezek a mesterek rátaláljanak, és amennyiben alkalmasnak találják rá, akkor akár csélává azon tanítványra is fogadhatják. De ez egy nagyon-nagyon hosszú probléma.
Milyen erőgy vannak a... Tulajdonképpen hogy kell elképzelni egy ilyen mestert?
Ne képzeljünk el semmiféle túl misztifikálót. Ezek a mesterek nem fognak vizen járni nekünk, nem fognak előugrani egy pokor mögül és lángokat szórni. Nem egy ilyen misztikus, nem egy ennyire túl misztifikált dologról van szó. Ők eljutottak egy olyan szellemi szintre, egy olyan tudati állapotba, egy olyan magas szellemi állapotba, ahonnan képesek átlátni. Átlátni azokat a dolgokat, amiket mi egyelőre ebben a fizikai világban, amiben élünk, még nem vagyunk képesek tisztán meglátni. Én azt gondolom, hogy a mesterek egy olyan fokon vannak, később egyben meg fogjuk látni, hogy milyen beavatásokon kellett túljutniuk ahhoz, hogy elérjenek erre a szintre. Amikor ezt meglátjuk, akkor megértjük, hogy semmilyen szükségük nincs arra, hogy őket mesterként, ők mesterként megjelenjenek, vagy mesterként tiszteltessék akkor. Nem erről szól. És innen a hét sugár mesterei. Egy kicsit konkretizáljunk is. Nem tudom, hogy a hét sugár, ez egy angol nyelvű slide, nem fordítottam le, most így le fogom fordítani. Az első sugár ugye az erő, ennek mesterei Moira mester és Agastya úr. Nem tudom, nem nagyon szeretnék belemenni abban, hogy Moira mester pontosan kicsoda, micsoda. A későbbi szlájdokon egy rövid ismertetőt fogok adni arra, hogy és ki még fényképet is fogok mutatni róla. Ő az első sugármesteri. Amit itt fontos megemlíteni, hogy mind a hét sugárnak, minden sugárnak megvannak a saját mesterei. Tehát azok a rendeltársaik, ez mi magunk is, attól függően, hogy melyik sugáron haladunk, így tudhatjuk meg, hogy mely mesterekhez kerülhetünk közel. A második sugármesteri Kutumi mester, ugye a bölcsesség és a tudás, vallás és tanulás, tanítás. A harmadik sugár a rugalmasság, flexibilitás és a velencei csohán ennek a sugárnak a vezető mestere. A negyedik sugár a harmónia és Serapis, vagy Serapius mester, és ugye amit itt még meg kell említeni, ez a művészet. Az ötödik sugár Hilarion mester és a tudomány. A hatodik sugár pedig Jézus mester és az odaadás. A hetedik sugár pedig a magyar adeptus, Rákóczi mester. Ceremónia és rituálja, amit meg kell említeni. A magyar mester, magyar adeptus, Saint-Germain-Gróf és a Rákóczi mester ugyanaz a személy. Erről egy kiváló tanulmányt le lehet tölteni szintén a teozofétásra vonnak el, legkorábbi előadásról, ahol Rákóczi mesterről egy 4-5 találhat 7 oldalas tanulmányt sem lehet olvasni, borzasztója a fekesületben a sárkányi vágyban. És akkor egy kicsit részletesebben, bocsánat, le fogok egy kicsit guggolni, mert ezt inkább felolvasnám sem, mint fejből mondanám. Az első sugár adeptusaim, Vaisnava Manu, csak hogy néznek ki, hogy kell elképzelni egy ilyen mestert fizikai megjelenésében. Ő az úr, az ötödik gyökérfaj uralkodója, aki az adeptusok között a legmagasabb lévén 6 láb 8 hüvelyk magas, és arányokban tökéletes. Egy abszolút tökéletes fizikai testet képzeljünk el. Ahogy Liedbetter mondta, ő a mi fajunk reprezentatív mennye, azaz a reprezentatív
arhetipusa tulajdonképpen, őstípusa, és vajon minden tagja egyenesen tőle származik. Hatalmas, erős, kifejező arca van, sasorra, telt hullámos barna szakálla, barna szemei és oroszlánéhoz hasonló fenséges feje. Ugyancsak az első sugár adeptusai közé tartozik Moira mester is, aki helyettese és utódja az Urvaisztala Manunak, és a hatodik alapfaj leendő Manuja. Születése szerint Rajaput király, sötét szakálla, két részre van osztva, sötét, majdnem fekete haja vállára omlik, sötét mélyreható szeme erővel teljes. Hat láb, hat hüvelyk magas, katonás magatartású, rövid, határozott mondatokban beszél, mint aki megszokta, hogy azonnal engedelmeskedjenek neki. Jelenlétében lenyűgöző hatalom és erő érezhető, valamint parancsoló méltóság, ami a legmélyebb tiszteletre kényszerít, és annak látható, hogy fénykép, egy kép, ami alapján el lehet képzelni, hogy hogyan is néz ki ő, azaz Moira mester. A második sugár adeptusai közül a mi úrunk Bódhiszatva, a világtanító, az úr Maitreya keltafajú testet visel jelenleg, ezt Lisbeth írta. Azonban, ha majd kilép a világba, hogy tanítsa népét, amit rövid időn belül szándékszik megtenni, egy olyan testet fog használni, melyet egyik tanítványa készít elő számára. Csodás szépségű arca van, erőt és mégis gyöngétséget kifejező, dús, vörös, aranyki, ragyogó haja, s vállára omlik. Szakálla hegyes, mint némely régi festményeken, és a szeme csodálatos ibolya színű, ikár-iker virágpárhoz hasonló. Csillaghoz, mély és szent tóhoz, mely az örökké tartó békével van jelen. Ugye a buddhizmusban a mai napig is Maitreya Buddha a jövendőkor buddhája, akit a buddhista filozófiában, illetve a buddhista vallásban a mai napig várják az eljövetelét, és ebbe a korba helyezik nagyon sok buddhista irányzatban. A második sugár második adeptusa, illetve másik adeptusa Kutumi mester. Az ő személyének különösen észrevehető hatása a mindent átölelő szeretet kisugárzása. Kutumi mester kasmírbeli Brahman testet visel, és körülbelül annyira világos arcszíne van, mint egy átlag angolnak, ezt ugye Lisbeth írta, én azt mondom, hogy egy átlag európainak. Az ő haja is omló, szeme kék, és tele van örömmel és szeretettel. Haja is szakálla barna, és ha a napsugár éri, aranyos vörös fényben ragyog. Arcát nehéz leírni, mert kifejezése folyton változik. Ha mosolyog, orra finom metszésű, szeme nagy és csodás, folyékony kék színű. Ő is tanító, és egyúttal pap is, mint a mi nagyurunk, kinek évszázadokkal azután magas hivatalában utódja lesz, a világtanító jogarát fogja kezébe venni, és ő lesz a hatodik gyökérfaj bódhiszatvája. Ismét egy nagyon, számomra nagyon izgalmas kép. Lássuk be, hogy amikor ez a szó, hogy mester jut eszünkbe, akkor nem biztos, hogy egy ilyen képet képzelünk el. Nem, én legalábbis nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy szembe találkoznék vele az utcán, akkor rögtön képes lennék megmondani, hogy ő egy mester. Nyilván képes lennék, hiszen a kisugárzásából, de ha csak őt látnám. A többi sugár teljesség igénye nélkül nem szeretnék végig felolvasni, és az útról is szeretnék beszélni. Számomra egy borzasztó izgalmas mester Saint-Germain gróf, mivel ugye a magyar adeptus is egyben ő, sok tekintetben hasonlít Kutumi mesterhez. Nem különlegesen magas, testtartása mégis nagyon egyenes, katonás, és megvan benne a 18. század Grand Signorjének kiváló udvariassága és méltóság teljessége. Azonnal észrevehető, hogy nagyon régi, előkelő családhoz tartozik, nagy barna szeme gyöngétséggel és humorral van tele. Noha az erő tündöklése is megvan benne, megjelenésének fenséges volta, pedig mindenki tisztelet adásra készhet. Arcbőre olajbarna, rövidre nyílott barna haja van, közepén szétválasztva és homlokáról hátra simítva szakálla rövid és hegyes. Gyakran viszel sötét egyenruhát, aranysújtásokkal díszítve, időnként gyönyörű vörös katonaköpenyt is, melyek kiemelik katonás megjelenését. Rendesen egy Kelet-Európában lévő ősi kastélyban szokott tartózkodni, mert sok századon át az ő családjáé volt. Ez már egy sokkal inkább európai kép. Hogyha elképzeljük Saint-Germain-t, illetve Rákóczi mestert, magunk előtt látjuk Rákóczit, akkor egy sokkal inkább európai megjelenést tudunk elképzelni hozzá. Szerpiász mester, magas és világos arcbőrű, görög születésű, bár egész munkáját Egyiptomban végezte, az egyiptomi páholyjal kapcsolatban. Arca nagyon előkelő és aszkétikus, valamelyest emlékeztet a néhai Newman bíbornokra. Még akit mindenképpen megemlítenék, ugye Hilarion mester, görög, és eltekintve kevéssé hajlott sasorától régi görög típus. Homlok a széles és alacsony, hasonlít Praxiteles Hermeszészhez, és ő is rendkívül szép és fiatalabbnak látszik a legtöbb adeptusnál. Egy görög gyönyörű arcot képzeljünk el. És az, aki valaha Jézus tanítvány volt, most szíriai testet visel, sötét bőre, sötét szeme, fekete szakálla van, mint az araboknak, és rendszerint fehér ruhás turbánt visel. Ő az odaadók mestere, és jelenlétének alaphangja erős, hatású tisztaság, és az akadályt nem ismerő forró, tüzes lelkesedés. A Libanon hegységben élő drúzok között lakik. Ezt megint csak Lilletertől vettem, a Mesterek és az Őskény című könyvből. Tehát ők lennének a mesterek. Mit néznek ki? Tanítványság feltételei. Ha a tanítvány készen áll, a mester megjelenik. Ez lenne ennek a szájnak a mondója. Mik is a tanítványság feltételei? Tökéletes testi egészség. Kicsit akár mondhatnánk azt a már közhelyüttesben ítélek, de én inkább itt arra gondolnék, és kérlek előcsetek őket évenek, hogy bizony a fizikai testnek a problémái hatnak a mentális és ételi testre is. A mentális és ételi testnek problémái visszahatnak a fizikai. Tehát, hogyha a fizikai testünkben valami probléma van, akkor a mentális, illetve ételi testre valami. Feltétel nélküli értelmi és testi tisztaság. Igaz lelkűség és a rendíthetetlen hit a karma működésében. Bátorság a legnehezebb körülmények között is. Annak biztos belső tudása, hogy az isteni szellem részeik. Nyugodt közömbösség a világ eseményeivel szemben. Véleményem szerint ez is egy borzasztó nehéz. Látható és láthatatlan világok és azok egymás közti kapcsolatának helyes értékelése. Tanítványság követelményei, feltétel nélküli tanulási készség. Hát ez mindenféle tanulásnál ez egy alapfeltétel, véleményem szerint. Önzetlen együttműködési készség, ez már egy érdekesebb valamit. Akár egy tankörben is úgy együttműködni valakivel, hogy nem akarunk túlszámolni a tanulmányokat. Képesek vagyunk együttműködni valami jobb dolog elérése érdekében, mindenféle saját ambíció nélkül. Ezzel utalnék is a következőre, a mentesség minden törekvési vágytól. Amit teszünk, nem azért teszünk, mint okkal teszünk. A vakbúzgóság teljes hiánya. Amit tanulunk, azt értjük is. Ez egy nagyon fontos dolog. A beavatás követelményei. Hogyan érhetünk el egy szintet? Különböző beavatásokon kell keresztül mennünk. Mik kellenek ehhez? Megkülönböztető képesség. Tudnunk kell, mi a különbség jó és rossz, mulandó és örök között. És ezeket biztosan képesnek kell lennünk nekünk. Látnunk kell a különbségeket. És itt nagyon apró nüanszokban is kell gondolkodni. Néha jót akarunk cselekedni, és karmikusan mégis valami rosszat teszünk. Ezeket mind látni kell, érezni kell, tudni kell. Vágytalanság. Ezt még valaki, aki a buddhista főiskolán tanultam, ezt nagyon keményen belénk verték. Ez is az egyik számomra szinte megfoghatatlan és lehetetlen valami. A vágy abban a pillanatban kialakul egy emberben, ami első lélegzet meg történik. és onnantól kezdve ez a szó, mi ez a vágy, és folyamatos. Ezt a vágytalanságot legyőzni. Jó magaviselet, önuralom a gondolkodásban. Mindannyian tudjuk, hogy a gondolatnak teremtő ereje van. Tudnunk kell, hogy melyek azok a gondolatok, amik segítenek, melyek azok, amik hasznosak nekünk és a bennünket körülvező embereknek, melyek azok, amik önzőek, önzésből fakadóak, és esetleg negatív hatásokat tehetünk rá. Önuralom a cselekvésben, ez az önuralom a gondolkodásban következő lépése. Tolerancia. Nagyon sokszor azt hiszik, hogy toleránsak vagyunk, pedig csupán csak megvetünk. Ez számunkra egy nagyon érdekes dolog. Képzeljünk el, amikor elfogadjuk, hogy valaki lassan. De valahol legbelül mi úgy érezzük, hogy tenni gyorsan. Ez nem tolerancia. Ennek az igazi toleranciához semmi köze nincs. Az igazi tolerancia, amikor megértjük, és nem érzünk sajnálatot, egyszerűen csak elfogadjuk. Egy nagyon kedves professzorom még a buddhista főiskolán mondott egy számomra nagyon jó példát erről, mi az igazi segítség? Mikor segítünk valakinek úgy, hogy közben az úton jön? Képzeljük el azt a szituációt, hogy megyünk az úton, és mellettünk valaki véletlenül lelép az útról, és azt látjuk, hogy bizony elindul az autó. És mi csak kinyúlunk, visszasegítjük, és megyünk tovább. Semmiféle felső örömöt, vagy nem kívánunk ezért semmiféle hálát. Mi csupán megtesszük azt, amit meg kell tennünk, és megyünk tovább az utunkon. Vidámság. Ez egy nagyon fontos dolog. Ha az ember önmagában szomorú és elkeseredett, akkor nem lehet az úton élni. És miért ne lennék vidámak? Tudjuk, és mindannyian tudjuk, hogy eljuthatunk oda, csak rajtunk múlik. Innentől fogva igazából a világság egy alap is legfontosabb, egyik legfontosabb dolog szerintem. Céltudatosság. Céltudatosságban az akaratot is értjük, ami jó irányból, jó megfogalmazással az akarat. Ha el akarunk érni valamit, látjuk a célunkat, akkor a kitartás egy nagyon fontos dolog. Rengeteg akadályozó tényező jöhet közbe, de mi tudjuk, hogy merre megyünk, és ezért haladunk, el akarjuk érni. Ezt a fajta céltudatosság nagyon sokat tud segíteni az útonjárásban. És a bizalom. Ez talán a jelenkor egyik legnagyobb problémája. Nagyon kevesen tudunk megbízni másokban. Nagyon belénk nevelték, hogy individuális módon a saját igazunk az, amit csak a saját igazunkat tudjuk elfogadni. A bizalom azt jelenti, hogy számomra is levítsek a kérdésedre. A bizalom, amikor valamilyen módon képes vagyok elfogadni egy más ember véleményét, és követni azt. Ami szerintem borzasztó. És hát a szeretet. A vágy az mindig valami olyas valaminek az elérése, amit igazából önmagunkban nem tudunk elérni. Szeretnénk valamit elérni, de nincs meg hozzá se a céltudatosságunk, se az akaratunk, hogy elérjük. Amikor azt látjuk, hogy valaki borzasztóan vágyik valamire, vagy akár kirabol valamit, érezhetünk szomorúságot, haragot, akár még agresszívek is lehetünk, semmi értelme. Ő pont ugyanaz, mint mi, csupán egy másik szinten van jelen pillanatban. De ő is elérjük. És ennek örülhet bármelyikünk, bármikor eljuthat egy magasabb szintre, hiszen az életek sokaságán keresztül előbb-utóbb mindenki megkapja a lehetőséget. Sőt, gyakran életeken át ugyanazokat a lehetőségeket egészen addig, amit nem találja meg a megfelelő választ önmagában. Aminek örülhetünk, hogy mindenki eljuthat ide, és ez egy belső örömet, egy belső világságot. Igazából az, hogy valamiről tudom, hogy rossz, és teszek ellene, az nem jelenti azt, hogy magamban nem tudom meghatározni, hogy ez igazából csak egy körülmény. elnézést, néha én buddhista terminológiát fogok használni, én arról az oldalról tanultam meg a dolgokat. Amennyiben a fizikai valóságot, a fizikai világot ebben élünk, kénytelenek vagyunk ebben élni, ezt el kell fogadnunk. A benne lévő rosszat és jót egy megkülönböztető képességgel bármikorra ismerhetjük, sőt meg kell ismerni. Tehetünk is ellene, segíthetünk is az embereket. De azon önmagunkat azzal akadályozunk, hogy dühöt, haragot, agressziót váltunk ki magunkból, ami csak visszanyom bennünket, ennek a saját fejlődésünkben sincs semmi értelme, és annak az embertársunknak a fejlődésében sem, aki vagy alacsonyabb, vagy egy másik szinten van. Az én véleményem szerint. Észrevesszük, hogy mikor avatkoztatunk be, vagy nem. Ez már a tanítványság egyik alapfilére, hogy képesek vagyunk észrevenni. Nem, és ugyancsak a vakbuzgóság hiánya, mert nem segítek mindenkinek, mert bocsánat és nélkül, mert megpróbálom megkülönböztetni a jót a rosszba. És el is jutottunk az első beavatáshoz, ami a keresztény terminológiában a szűztől születés, a karácsony, a fény születése. Miről is szól ez? Megkezdi tudatos életét a szellemi szinteken, a mennyek országában. Kialakul a tudatos kapcsolat a személyiség és az egyéniség között. Azaz megszületik a Krisztus a tanítványban, felismeri, hogy benne is ugyanaz a fény van, mint mindenki másban. A három bilincs, ami itt nagyon fontos, az én a személyiség kártázata, a kételj, a belső bizonytalanság a karma működésében. A karmát el kell fogadni, a karma egy létező dolog, itt nincs kérdés. És a hit téveszmékben, és a külső szertartások hatásában. Szertartások áthidalnak, szertartások segíthetnek olyan embereket, akik bizonyos szinten vannak, de nem a szertartás határozza meg a belső útunkat. A szertartás lehet egy apró segítség. A meditáció nem attól lesz jó, hogy háromféle füstölőt gyújtok meg és négyféle zenét hallgatok, hanem attól, hogy képes vagyok a belsőre koncentrálni. Második beavatás, keresztény terminológiában a keresztelés, vízelés a szellemmel. A mentális eszközök tudatos használata. Én itt kiemelném a gondolat és a gondolat erő, a teremtő gondolat. Itt már képesek vagyunk arra, hogy odafigyeljünk a gondolatainkra, képesek legyünk kontrollálni a gondolatainkat. És a gond nem csak azzal álltunk, amit kimondunk, azzal is, amit gondolunk. És ugye a veszélyek, minden maradék hiba a felszínre kerül, ezekkel szembesülni. Ezeket meg kell látni, ezeket jó alkimistaként, jó szellemi alkimistaként a hibáinkat szépen át kell alakítani. Gyakran, amire azt hiszük, hogy jó, megint csak megtapasztaljuk, hogy ez nem is volt annyira jó, nagyon sok ilyennel lehet valamit. Hiúság, önzés, előítélet, versvágy. Csak gondoljunk arra, segítettünk valakinek és nem köszönte meg. Abban a pillanatban egy rossz érzéssel bőttem. Harmadik beavatás. Színeváltozás. A egy szellemi ember keresztény terminológia. A bemutatás a királynak, a törvény, Mózes és a prófétaság együttese. A két bilincs szerintem nem csak nagyon fontos a főségnál. Ragaszkodás az érzelmek kiváltotta örömhöz. Amikor azért teszünk valamit, mert örülni akarunk. És ez nem azt jelenti, hogy ki kell öljünk a szeretetet magunknak. Ez nem erről szól. Csupán ezt én önmagamban lehet, hogy tévesen összekapcsolom az ártalansággal. Minden esetben. Az érzelmekhez való ragaszkodás a vágyal azonosítható. Ha vágyok valamire, akkor ott nem valami baj. Harag és gyűlölet minden formája. Ezt itt már nem megengedem. Nem haragozhatunk semmiért, nem érezhetünk gyűlöletet. Megint csak, hiszen tudjuk, hogy mindannyian legbelül egy formák vagyunk. miért haragudnék saját magamnak, hiszen csak egy másik szinten van. Valóban nem szerencsés azt mondani, hogy alacsonyabb az első szinten, másik szinten. Ezért haragudni, ezért műveletet érezni, ezért csak látom saját magamat és a másikat, a másik embert is, az ő saját lelkét.
Negyedik beavatás.
Ez már a kereszt halál és feltámadás a keresztény terminológiában, ide tartozik a húsvéti ünnepkör, a dicsőséges bevonulás és a teljes magányosság átélése, a keresztbefeszítés és a tökéletes egység felismerése. Amikor már tudjuk, tisztában vagyunk vele, hogy egy és ugyanaz vagyunk, az isteni a monád átáramlik rajta. Közvetítjük. Igen, a négy dimenzió. Vágy és forma nélküli élet után és a forma világának megtagadása. Tehát a fizikai világ, amiben most élünk, ez már csupán egy állapot, egy tisztában vagyunk benne, hogy ebben élünk, de nem ez a lényeg. Hiúság és a bők. Mindannyian ismerjük szerintem ezt azért, és mindannyian tudjuk, hogy miről van szó. Ingerlékenység, megint csak azt a példát hozom fel. Én segítettem, meg se köszönök benne. Nem számít, nem érdekes. Nem azért segítettem. És a tudatlanság, a buddhizmus terminológiájában ez a nem tudás. Amikor nem vagyunk képesek felismerni az isteni gondolatot, az isteni tervet. És a végső, ötödik beavatás, ez már a mennybe menetel, és a Szent Lélek leáradása, ugye pünkös, közel vagyunk hozzá. Kialakul a tudatos kapcsolat az egyéniség és a monád között, az emberi fejlődési szakasz vége, mert itt már további emberi fejlődés nincs, és ez az a pont, amikor már tanítványokat vállal. És akkor én itt ebben a pillanatban azt mondom, hogy ez volt az ötödik beavatás, eljutottunk a négy